Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bízz magadban, utazz okosan!
Jó estét kívánunk, ez itt az Okos Utas magazin, a 90.9 Jazzy Rádió utazási műsora, vagy magazinja, F. Szabó Emesével.
És Ács Gáborra.
És megint utazgatunk egy kicsit külföldre. Mi is a szlogenünk? Azt mindig elfelejtem.
Bízz magadban, utazz okosan.
Azon mosolyogtam így a műsor előtt, hogy ha beszélgetünk a vízitúráról, ami egy nagyon érdekes, és nem mondom, hogy hungarikum, mert máshol is kenúvnak, meg kajakovnak, de hogy nem nagyon van. Ezt nehéz lefordítani, amikor próbáltam elmagyarázni külföldi ismerősöknek, hogy mi az a vízitúra, akkor nem találtam rá azonnali angol kifejezést, úgyhogy nincs szóról-szóra fordítható megfelelője, hogy mi alapvetően az egyéni utazásszervezésről beszélgetünk, amikor magunk összelegózzuk, mondhatjuk azt a különböző alkotó elemeket a utazáshoz, és hogy ez így tök érdekes, meg tök jó, meg persze nagyon gazdaságos, és meg persze élmény is már, nekem például a szervezés is, és hogy tényleg nagyon jó feltételekkel be lehet járni az egész világot. De van az néhány eset van, amikor mondjuk az ember nem maga csinálja. És pont a vizitúrával kapcsolatban jutott eszembe, hogy ott már eszünkbe nem jutna ez a fajta szervezés, hogy
hát,
pedig ott
öregek,
a lehetőség.
Mert öregek vagyunk. Én azért 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem vizitúrázni, akkor pontosan ez a megrendeltük a X
a Kenut.
BT-től a Kenut.
Odahozták.
Odahozták.
A végén érte jöttek.
Így van.
De azon belül minden magad.
Így van.
Így ugye a vizitúrána ez a saját szervezés végül is, de most már ugye sok-sok év óta annyira adja magát, mindenki kényelmesedik, ez csak akkorra jár, nyilván más a sátorban alvás, a homokpadon, vagy a kavicspadon sátrazás, mint annak az eldöntése, hogy te most egy külföldi utat magadnak legózol össze, vagy utazási irodával utazol.
Egyrészt a kor, tehát most azért ne tegyünk úgy, mint hogyha még mindig 20 évesek lennénk, másrészt ugye, ha saját magad indulsz el egy ilyen túrára, akkor vannak kiszállópontok, és azt meg kell csinálni. Akkor is, ha szakad az eső, akkor is, hogyha ha közben halára csíptek a bögölyök, vagy tehát ott...
Igen.
És hogyha a szervezett túrán vagy, akkor tulajdonképpen bármelyik pillanatban mondhatod azt, hogy hát én most kiszállnék. És azt majd a szervezők meg fogják oldani, hogy a hajód el legyen rakva.
Igen, több szempontból is teljesen más. Csak ez fordult meg a fejemben, hogy amilyen természetesnek veszük, hogy magunknak összerakjuk, és megcsináljuk, és szabadon, rugalmasan tervezünk, senki által nem zavartatva, annyira eszükbe nem jutna a teljesen szabad saját szervezés egy ilyennél, mint egy vizitóra, hanem vannak profi szervezők, akik nagyon ügyesek, nagyon jók, és az egész más. De hát ez a kényelmi funkció, ez mindent megmagyaráz végül is. Na, ezek végül is műsort is ismertettünk, mert hogy majd a vízitúrázásról is fogunk beszélni a műsornak a második felében. De előtte ismét a külföldi utazásokról, mert hogy hétről hétre egyre úgy tűnik, hogy nehezebb az utazást szervezők, maguknak szervezőknek a helyzete is. Szigorítások vannak, ismét a koronavírus, most éppen a delta variáns, megjelent a lambda, ami a deltánál is parább, és Európában is kimutatták. Magyarországon is van delta, hogy mennyi nem tudjuk, mert nem vizsgálják, vagy nem közölnek adatot, tehát teljes bizonytalanság van. Amit tudunk, hogy Magyarországra beutazás az most éppen viszonylag egyszerű, ellenben a többi országban a beutazási feltételek azok folyamatosan változnak. Felejtős, erről már a múlt héten is beszéltünk, hogy az uniós Covid igazolással lehetne szabadon utazni, de azért vannak meredek húzások, például Máltáé, ahova lényegében csak és kizárólag az európai oltási, hogy a Covid igazolványa, és azon belül is, hogy ha abban csak oltva és csak európai oltása. Tehát már...
Nagyjából ez lesz a trend egyébként, hogy dupla oltással lehet majd közlekedni.
Azzal lehet a legtöbb tovább. Tehát ha még romlik is a helyzet, az oltottak azért előnyt élveznek, ezzel rögtön sikerült fölrúgni. Tehát amit az Európai Unió kommunikált az egész uniós rendszerrel kapcsolatban, hogy nem lehet benne hátrányos megkülönböztetés, és folyamatosan ezt tűzték az zászlóra, ez most borult be látványosan, hogy ugyanolyan értéke van a szabad utazást illetően az oltottságnak, ha valaki átesett a betegségen, illetve hogyha tesztelteti magát. Még ugye azon vitatkoztak az utolsó időszakban, hogy hogyan lehetne ingyenesé tenni a tesztet, mert már az sem teljes egyenlőség, hogy valaki fizetve éri el ugyanazt az állapotot. Na most erről már szó nincsen, tehát már a teszttel nem lehet utazni egyre több helyre, míg például oltva. Valahova átesetten lehet és tesztelnem. Na mindegy, szóval érdemes...
Azért lehet, hogy ez az elképzelés ez már kiinduláskor is tévedés volt.
Mármint melyik?
Hát ez, hogy nem lehet hátrányosan megkülönböztetni. Már ha csak abból indulok ki, hogy most ugye a több állam is kínlódik azzal, hogy alacsony az átoltottság, és elkezdik vagy utalmazni azokat, akik oltatnak, vagy büntetni, akik nem. Mm-hmm. Tehát egyre több, minap olvastam, hogy Görögországban nem fogják beengedni zárt
az értelmekbe.
Aki nincs oltva.
Igen. Európai szinten erről nagyon komoly egyeztetések mentek, és több ország ragaszkodott ahhoz, hogy amíg ez nem szabad döntés kérdése, addig nincs helye a hátrányos megkülönböztetésnek. Úgyhogy ez nagyjából, igen, ez még májusban és júniusban, és még néhány országban azért júliusban is, ez egy fontos szempont, hogy ha te önhibádon kívül nem vagy beoltva, mert még a sor nem jutott el hozzád, akkor ne különböztessük meg a polgárokat azért, mert neked jutott, neki meg nem. De hogy ezen túl lehet majd lendülni, ez nyilván lekerül a napirendről, mert most már lassan mindenhol lejutunk odáig.
Pont
hogy...
ezt akartam kérdezni, hogy van még olyan ország, ahol ilyen nagyon kemény sorállás?
Még van, persze, Bulgária, Románia nagyon rosszul áll egyébként.
Nem a rosszul áll, hanem ahol még effektív sorba kell.
Persze, tehát
ahol...
ezek mind olyanok. Tehát akik ilyen 30% alatt vannak, és még mindig van néhány ilyen, azoknál ez jellemző. Na mindegy, mi most utazni akarunk, és a következő körben az utazás újra szervezését beszéljük meg, mert hogy idén máshogy kell szervezni. És most nem is végre a korlátozásoknak a változása miatt, erről sokat beszéltünk, és adja magát, hogy tényleg az egyes országot külön-külön meg kell nézni, és összehasonlítgatni, hanem néhány dolog megváltozott. Leginkább az autóbérlés árának a drasztikus emelkedése, az autók eltűnése a piacról, úgyhogy teljesen máshogy kell szervezni, illetve mit lehet tenni, hogyha valaki mondjuk a szokásos módon szervezte, hogy megvette a repjegyet, és utána a többit akarta hozzátenni, aztán kiderül, hogy véletlenül nincsen szállás, meg nincsen autó.
Az most nem igazán jár jól.
Az nem igazán jár jól, de hogy mit lehet csinálni, úgyhogy ezzel folytatjuk a műsort. Ennek a háttere nagyon leegyszerűsítve annyi, hogy az elmúlt 2-3 hétben megugrott az utazási igény, de nem olyan mértékben, tehát nem drasztikus mértékben, viszont kifogytak az autók az autóbérlőktől, mert hogy tavaly sokkal többet adtak vissza, illetve amit idén meg a flotta pótlására leadtak megrendeléseket, azok csúsznak. Globális csiphiány, az egész autóiparban van ez a csúszás problematika, úgyhogy nem sikerült hirtelen föltölteniük az állományt, a flottát annyira, hogy amelyek kielégíthetnék az igényeket. Ebből lett egy automatikus és sok helyen nagyon drasztikus náremelkedés, illetve egész egyszerűen hiány, tehát nagyon kevés kocsi maradt. Úgyhogy igazából mit lehet csinálni akkor, hogyha így jártunk? Hát akkor alapvetően mármint, hogy van foglalásunk, meg van tervünk, meg kivettük a szabadságot, meg megvan a repjegyünk, és gondoltuk, hogy majd a kocsi foglalás egy covidos évben, mikor sokkal kevesebben utaznak, mint korábban, az ráér. Egyébként
Tavaly
így volt, és ez működött is. És a másik kérdéskör ugye a szállás problematika, az is van, ahol kevesebb van, meg van, ahol elfogy. Hát ezt nem annyira húzós, ez célállomás függő. Nagyvárosokban, nagyobb szigeteken, nagyobb nyaralóhelyeken azért van bőven, de akadnak például a kisebb görög szigetek, ahol a korábbi, tehát messze a járvány előtti nyarakat idézően fogytak el a szállás.
Igen, de azért megnéztem a közkedvelt nyaralóhelyeket is, és mondjuk Madeirán például az üzenet fogadott a portálon, hogy a rendelkezésre álló szállások 80%-a nem elérhető. Tenerife meg 70%. Tehát azért eléggé leszűkült tehát hogy nyilván lehet foglalni mindkét helyen, még olcsót is. Ja, hát Aranyáron majdnem mindenhol van, de mondjuk egy ilyen tehát... nagyjából olcsónak, vagy elfogadható árszint mellett azért már kihívás. Nagyon érdekes például a görög szigeteknél, ami azon a részen, ami közelebb van a félszigethez, tehát a Kükládok, ott például szinte nincs olcsó szállás. Nyilván, tehát van az a pénz, amiért megalhatunk ott, vagy kemping. A távolabbi részen, tehát Rodosz, Kósz, a török partvidéknél, ott a kisebb szigeteken is vannak olcsóbb szállások is.
Tehát úgy tűnik, hogy a helyiek vakációznak mindenképpen, de hasonló, mint Magyarországon. Tehát ugye elmennek a szigetekre, tehát a görögök kiárásában nincsen nagy változás, mint egy átlagos nyár olyan, tehát a félszigethez közeli
szigeteken. Igen. Pillanatok alatt.
Igen, azt láttam, hogy egyébként nincsenek kabinok az éjszakai hajókon, azokon a hajókon, ahol viszonylag kevés kabin van, tehát ezek is teljes nyári üzemmódban mennek. Tehát a szállás az még ezzel együtt is egy kisebb probléma, de amikor hirtelen elfogy az autó, hát emlékszem, nekem az egyik legklasszikusabb szervezési hibám, még sok-sok évvel ezelőtt az volt, még megboldogult Sky Europa Szicíliába, örültem meg, hogy hú, milyen tök olcsó jegyet sikerült találni, de nem tudtam, és nem néztem utána, és figyelmetlen voltam, hogy augusztus az olyan brutális főidény, hogy ott a szállást is nagyon nehéz találni, és az autók is elfogyhatnak, úgyhogy az egészet át kellett szervezni. Szerencsére Catania külterületén viszonylag közel egy vastalomáshoz, még egy kempingbe, egy utolsó előtti bungalót, vagy ilyen mobile home-ot, azt nem is tudom, mi ez.
És a vasútállomás mellett sikerült. Volt, akkor még örültél is kicsit.
Hát azért nem volt annyira közel, meg naponta 3 vonat állt meg, meg azért a legközelebbi bolt, az tudom, másfél vagy 2 kilométer volt, onnan gyalogosan húzoltam naponta a szajrét, tehát azért nyilván sokkal egyszerűbb lett volna, nem is így terveztük, sokkal kevesebb kirándulás fér bele, de az úgy lehetett szervezni. Hát most ez vár azokra, akik egyébként idén is így mennének, mert hogy nincs más megoldás, akinek megvan a szállása, illetve megvan a repülőjegye.
Azért ezt jól meg kell gondolni, hogy ez mennyire kivitelezhető. Vannak olyan helyek, ahol ez nem igazán működik. Tehát mondjuk Madeirán, vagy akár Tenerifén elég nehéz tömegközlekedni. Illetve lehet...
Tenerifén lehet tömegközlekedni éppen. Viszonylag jó a buszhálózat. Madeirán nem. Tehát Madeirán is van, de azért elég ritka, hogyha mondjuk át akarsz menni a szigetnek a túlsó oldalára.
Tehát ami könnyebbséget jelent, úgyhogy... az autó, ahhoz képest sokkal nagyobb lemondás a buszozás Madeirán.
Ugye Madeirán is úgymond a belföldiek, tehát a portugálok kiruccannak. A Kanári-szigetek hagyományosan nyáron a spanyol hűsölni vágyók, és nem annyira a nemzetközi turistáknak a célpontja, tehát nem olyan nagy meglepetés, hogy kevés a szállás. A fő probléma az tényleg az autó, és nem azért, mert rosszul számolták ki, hanem mert hogy az ellátási láncba problémák merültek föl. És ilyenkor tényleg az egy egyéni döntés, hogy mit csinálunk. Ugye attól is függ, hogy ha most tényleg beleragadtunk egy foglalásba, hogy van repjegyünk, és akár már szállásunk is van, hogy mit csinálunk akkor, hogyha hirtelen kiderül, hogy még mondjuk autót nem foglaltunk. Attól is függ, hogy a mi egyéni preferenciáinktól tudunk-e átváltani tömegközlekedésre, lemondható-e a szállásunk, lemondható-e a repjegy.
Igen, hát mit tudunk csinálni a repülőjegyet?
Hát attól függ, ha Ryanair-es repjegyünk van, akkor át tudjuk pakolni máshova. Hogyha Wizz-es van, akkor megbukjuk az egészet. Tehát ilyen egyszerű. Tehát a foglaláskor nem gondoltunk rá, és nem tettünk rá módosíthatóságot, akkor a Wizz-es repjegy az kuka, hogyha nem utazzuk le. A Ryanair-nél meg van egy 2-szer ingyenes módosítás. Tehát ettől is függ. Szóval ezeket a sok-sok apró tényezőt mérlegelve kell eldönteni, akkor most később megyünk, nem megyünk.
Vagy teljesen átszervezzük.
Teljesen átszervezzük, tömegközlekedésre váltunk, kifizetjük a 3-szoros árat az autóért, vagy ilyen hibrid megoldás, hogy 3 napig úgyis csak ott leszünk a tengerparton, ott mászkálunk, csak fele annyi időszakra bérelünk, nem az egész hétre bérelünk autót, és időnként megyünk vele, hanem a kirándulásokat besűrítjük 3 napra, ami ugyannyiba kerül a 3 nap, mint az 1 hét lett volna, amit mondjuk terveztünk, de a maradékon meg akkor tényleg csak a környéken mozgunk. Szóval rengeteg megoldás van, talán
kisebb
nem jó bebukni.
Kisebb szigeteknél még az is lehet egy mentő, hogy ott a helyi kis cégeknél talán lesz autó, vagy robogó, vagy valami jármű.
A robogó egy külön történet, ez megint attól függ, nyilván család elmegyünk, akkor nem annyira működik, de mondjuk egy baráti társasággal akár a robogó is felmerülhet.
Csak mert ott vannak elég szakadt járgányok, mert hogy végül is ott a kis szigeten jönni menni elég, tehát hogy elvileg akkor, tehát ott a flottát nem cserélik.
Hát kis szigeteken még a helyiekkel is leállhatsz bizniszelni és kölcsönkérhet megnézted a verdájukat, és még van, akik hajlandóak rá, szóval minden megtörtént. Tehát, hogy benne van a pakliban, hogy elindulunk úgy, hogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul.
De azért ahhoz kellő lazaság kell.
Igen. Úgyhogy nagyon nehéz, erre kevesen számítottak. Én erről láttam egy hír, de nem hittem el őszintén, én is meglepve tapasztaltam, hogy ekkora lett a hír.
Mi sem számítottunk erre.
Igen, hát az, hogy ennyire durva lesz, és hogy át kell szervezni nekünk is például egy izlandi utalt, Görög-szigeteknél ott nincs akkora probléma, mert működnek a buszok, Santorinén megoldható a tömegközlekedés, csak ugye bumlisabb, eleve dilemma, hogy bérelsz autót, pont a Santorin mindig is nagy dilemma volt. Nagyon nehéz vele parkolni, és ha mondjuk a Caldera környékén akárhova mennél, eleve kevés a parkolóhely, buszok fél óránként járnak, mondjuk át Oljába, Firából, tehát ugye ez megint egy olyan dolog, hogy vállalod vagy nem vállalod, néha tömött, néha nem, visszafele, hogyha valaki naplementét megy nézni, akkor utána visszafele buszokon lehet, hogy nagy tömeg van, de mindig beraknak többet, hogyha sokan vannak, de hát ezek mondjuk nem, ezek például pont nincsenek leírva az úti könyvben. Viszont olcsó szállások azok inkább csak Berisszában vannak, ahova egy újabb busszal kell kimenni, és mondjuk a főfaluban van egy jó magas ára, ahhoz képest nyilván háromszoros, hogyha a Calderát nézed is fele, hogyha lemész Perisszába, de kicsit többet bumlizol. Szóval ez egy speciális helyzetű sziget a maga fekvése miatt, illetve a természeti adottságok, látványosságok miatt. Úgyhogy nem könnyű ezt eldönteni, nem könnyű megszervezni, de egy plusz ismeretlen ment az egyenletbe, akár most kezdjük el szervezni, akár már benne vagyunk. Ha benne vagyunk, akkor nyilván nehezebb. Ha most kezdjük el szervezni, akkor a jó tanács az egyértelmű, addig nem foglalunk repjegyet, ameddig nincs meg a szállás, illetve látjuk, hogy körülbelülre egy jó lemondható szállás, aztán még akkor mindig tudunk variálni, hogyha esetleg találunk jobbat, és nem lesz nagy hiány belőle, tehát egy lemondható szállás, meg az autóbérlésünk is, ha fontos nekünk, megvan, és ha ezek úgy vannak, és látjuk, hogy van, és nincs vele probléma, akkor foglaljuk le a repjegyet. Illetve a repjegyből is akkor eldönthetjük, hogy foglalunk a Ryanair-nél, és akkor majd utána módosítjuk, vagy pedig ráfizetünk a Wizzernél, hogy módosítható legyen a repjegy. És azért fontos tudni, hogy oké, Wizzern nem változtatható, bukta, a Ryanair megadja hozzá automatikusan, de azért a kettő nem ugyanaz, hogyha a Wizzerni kifizetem a módosíthatóságot, akkor abban az van benne, hogy a pénzt is visszakérhetem. Tehát akár visszaadják a pénzt is, akár pontban is visszaadják, plusz még lehet korlátlan számban módosítani. Ennél az ingyenesen a Ryanair jegyhez járó változtatás azért egy korlátozottabb szolgáltatást nyújt, tehát az lényegében kétszer elengedik a módosítási díjat. Tehát át tudom tenni valahova, de pénzt vissza nem adnak, tehát az sosem jön vissza. Tehát, hogyha módosítok, és akkor se utazok, és másodszor is módosítom, akkor erre van lehetőség, az árkülönbözőt ki kell fizetni. Ez arra jó, hogy tényleg elmeneküljek az adott jegyemből, hogyha, és nagyon hasznos és jó dolog, de azért mégse ugyanaz, hogy nem megyek és vissza nekem a pénzt. Na, az csak akkor van, hogyha előre erre gondolok, és előre módosítható egyet veszek a másiknál. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy az idei szervezés az teljesen más, mint amit eddig láttunk, teljesen más a tavalyihoz képest is. Óvatosabban kell csinálni azt is, amit mi bátran bevállaltunk tavaly, hogy ott voltunk, és kb. Másnapra foglaltuk a szállásokat ilyen last minute-be fillérekkel.
Hozzá kell tenni, hogy azért tavaly nyáron ilyen hihetetlen pestis járvány hangulat volt nagyjából egész Dél-Európában, tehát akkor kicsit könnyebben lehetett ezt megcsinálni.
Igen. Ez a nyár azért most a Deltával, meg ezzel a felfutással kapcsolatban is azért sokkal erősebb már, mint ami a turizmust illeti a mediterrán országban, nagyon rá is készültek. És akkor ebbe csapott még bele az autóhiány. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy itt a Ryanair az milyen jó fej, a Wizzer meg kevésbé, akkor hoznánk egy fordított példát is arra, hogy van, ahol meg pont a másikkal fázol rá, vagy mondjuk fogja sokkal szigorúbban az utasnak a grabancát, és akkor nagyon finoman fogalmaztam.
Igen, nekem is egy másik testrész is.
Igen. Ebben most sikerült sorozatba bele szaladni. Mi van akkor, hogyha, mert hogy nem csak az utas kerület olyan helyzetbe, amiről az imént beszéltünk, hogy nem tud utazni, és akkor szeretne kihátrálni belőle bármilyen okból. Aztán ez legyen most betegség, félelem a betegségtől, vírus terjedéstől, vagy autóhiány, szóval bármi. hanem amikor a légitársaság módosít, variál, és rontja az utasnak a nyaralását azzal, hogy elteszi a járatokat, megszünteti, odébb pakolja, stb. Stb. Hát ebben az esetben viszont ugye megint oltári különbségek vannak, hogy ki mit biztosít, és akkor itt most kiegyensúlyozunk egy kicsit. A visszatérítés, amikor az utas azt mondja, hogy én nem megyek sehova, töröltétek a járatomat, vagy módosítottátok nagy mértékben, és akkor én most jogosult lettem arra, hogy elálljak az egésztől, és a teljes összeget visszakapjam, kérem szépen a pénzt, hogy akkor hogy reagálnak. Na, hát itt ellentétes éppen, ahogy ők reagálnak. A Wizz Air meg is promózta egyébként, nagy dobra is verte, hogy ő most már egy héten belül visszaadja a teljes összeget, és igazából nem, nincs várakoztatás se. Tehát ha valaki nem pontban kéri, vagy nem akarja leutazni, akkor nagyon gyorsan visszajön. Ezt mi, megmondom őszintén, soha nem próbáltuk, mert mindig átfoglaltunk, vagy mindig pontban gyűjtünk, és abból foglaljuk majd valamikor a következő utazásra, tehát hogyha törlés van, akkor a pontok két évig elállnak, tehát annyi alatt meg általában föl lehet őket használni, tehát ilyen esetben az egy jó megoldás. De ha valaki cashben kéri, akkor az is visszajön, tehát nagyon hamar. Ryanair ellenben azt mondja, hogy ledolgozta azt a hátralékot, amit a válság első időszakában fölhalmozott, elvileg nagyjából tavaly ősz óta már nincsenek a sok hónapos várakozás idők. Ehhez képest most az egyik törölt járatnál kísérleteztem, majd utána egy másiknál ismét próbálkoztam, és a következő helyzet állt elő. Először is a szokásos, már ez is nem, ez sem fair, már az első, először megkérdezi, hogy kérem a visszatérítést pénzben, vagy pedig vouchert küldjön, mondom, pénzt kérek. Ezután egy nappal küldi az értesítést, hogy itt a voucher. Biztos, tuti-e még aztán 100%-e, hogy a pénz kell? Igen, akkor újra elindulunk. Eleve a pénzkéréshez ki kell tölteni egy űrlapot, ami a Wizz-nél egy gombnyomás, vagy itt egy űrlap kitöltés, már itt is nehezíti, plusz még újra eljátsz ezt a játékot, de amikor másodszor próbálnád kérni és megerősíteni, hogy a készpénz kell, akkor földob egy ilyet, hogy nem tudjuk ön kicsoda, ön valami kamu oldalnál foglalt, nem nálunk, igazolja magát, töltse fel a személyadatait, az igazolvány másolatait, töltsön ki egy hosszú-hosszú nyomtatványt, és az a nagy helyzet, hogy itt szállt el az agyam, és ezt nem vagyok hajlandó megcsinálni, és innentől futott zátonyra a kapcsolatunk, mert hogy soha az életben. Mindig nézem őket, meg kíváncsi vagyok, meg nyilván írunk is róla, beszélünk róla, hogy olcsóbb, nem olcsóbb, ezek a közvetítő oldalak, meg ezek a ár felhasználó oldalak, akik ellen amúgy keresztes hadjáratot folytat a Ryanair, ha rajta keresztül lesz a utas, soha nem foglaltam nála. Nálam jobban senki utast nem ismer a Ryanair, mint hogy 20 vagy nem tudom, 10 sok-sok éve csak és kizárólag minden adatom ott van és náluk foglalok. Ehhez képest, amikor először egyszer pénzt kérnék vissza, akkor jön ezzel a trükkel. Szóval kicsit felbosszantottam magam. Következő foglalásnál ugyanez. Úgyhogy írtam egy reklamáló levelet, hogy nézzék már meg, tehát lehet, hogy technikai hiba, de ez a ti applikációtokon keresztül lett foglalva, mint ahogy eddig az elmúlt 10 évben nagyjából mindig, vagy az oldalatokon keresztül, úgyhogy onnantól kezdve nem válaszoltak és pénzre küldtek, úgyhogy ideig sikerült eljutni a zseniális Ryanairről.
Fantasztikus, úgyhogy... de akkor most voucherünk sincs.
De a voucher az él, tehát én ezt bármikor elhasználhatom. De egyébként, amikor...
Hányszor írtál a 4 betű szót?
Nekik?
És aztán töröltek.
Miért én kulturáltan fogalmazok? Ja, azt magamnak írtam le, de hogy lehet velük kommunikálni, is egy jó kérdés. Van chat. Volt egy egyszerű kérdésem, a húsvér alkalmazotta a cseten. Nem tudom, mennyit kell rá várni, mert régen beszéltem vele, volt, hogy vártam rá 10 percet, volt, hogy fél órát, de megoldotta a problémát, és még az is előfordult, hogy magyar nyelvbe futottam bele, úgyhogy ez elvileg működőképes. Ellenben most egy viszonylag egyszerű kérdésem lett volna, de munkaidőn kívül, na akkor a robot dolgozik, már nem emlékszem, mi a neve, kényszeresen minden robotnak adnak valami nevet, nem emlékszem a Ryanair-ét, hogy hívják, de hülyeségeket válaszol.
Akkor tehát... CCPO-nak hívtam.
Akár lehetett volna az is, igen, de nem. Nem, teljesen normális hétköznapi emberneve volt, csak most már túl sok ilyennel találkozom, és nem tudom, melyik a Ryanair-i. Minden esetre nem válaszolta meg a kérdésemet, amely mi is lett volna. Ja, igen. Olyan opció is van a visszatérítéseknél, hogyha mondjuk csak menetrendet módosítanak, és nem teljes törlés, hogy ingyen, free move, ingyen átfoglalás, és azt szerettem volna megtudni, hogy ez milyen időtávon, melyik csak a vonos útvonalra, vagy más útvonalra, de az ő általuk leírt free move kifejezésnek a felismerésére a robotot nem tanították meg, úgyhogy fogalmam nincs. Úgyhogy egyébként ott én adtam föl hamarabb, és végül bócsárként fogom felhasználni. Az utolsó alkalomnál, amikor már hülyének néznek, és adatokat kérnek be, úgyhogy minden adat náluk van, és azt állítják, hogy kamu közvetítőnél foglaltam, akkor ott már kicsit úgy eldurrant az agyam, és akkor elkezdtem levelezni velük, pedig nem annyira szeretek levelezni légitársaságokkal. Ugyan nagyjából ennyit érdemes erről tudni, és még egy apróság, ami még az iménti előző körben az újraszervezés, újratervezés témához jutott eszembe, a transfer, mert legutolsó szállásfoglalásnál azt is figyeltük, mikor már tudtuk, hogy nincs autó. Tudtuk, hogy a tömegközlekedés van, de nem egyszerű, meg a reptérről egy átszállással lehet elmenni a szállásra, várni kell, akkor a szállásoknál, amiket később foglaltam, az is szempont lett nyilván az árértékarány mellett, meg az elhelyezkedés mellett, hogy a reptéri transfert biztosítanak-e, és hogy föltüntetik-e, hogy mennyit kérnek. És miután 20 eurós transfert találtam, miközben a buszjegy az 2,40, vagyunk 4-en átszállással, majdnem pontosan ugyanott vagyunk ráadásra, és pillanatok alatt elvisznek, akkor ez is szerepet játszott abban, hogy hát lehet, hogy kicsit rosszabb volt az értékelésem. Lehet, hogy azt leírták, hogy sajnos időnként hangos, mert közel van a forgalmas úthoz. Mégis ez élvezett előnyt egy másikkal szembe, ha már a medencék ugyanolyanok voltak. Úgyhogy ez is szempont lehet a foglalásnál a mostani helyzetben. Nincs
főleg helyzetben. Akkor, hogyha éjszaka ér be mondjuk, ha nem repülővel jövünk, hanem hajóval, ami hajlamos azért megkésni, ugye ilyet is tapasztaltunk.
Hát igen, az mondjuk a legrosszabb élmény, amikor 5 órát késett a hajó, és akkor a éjféles érkezés helyett egy hajnali 5-ös érkezés lett. A jó 16 fokra hűtött utastérből, amikor éneké vagyján az ember kimegy melegedni a 20 fokba a fedélzetre, a szeles 20 fokba, mert már kockára fagyott. Tehát ez már egy másik történet. Na, a végén nem vagyunk időt a vizitúrára, amit annyira beharangoztunk.
Na, úgyhogy akkor evezünk más
evezünk, igen. Szerintem, hogy érdekes egyrészt a túrázó fejével nézni, meg mondjuk a szervező és nagyon lelkes, nagyon népszerű túravezető szemszögéből is. Vele majd jövő héten beszélgetünk. Most egy kicsit mi mesélnénk róla, mi teljesen külön irányból érkeztünk, teljesen egymástól függetlenül erre a területre, de mindketten nagyon szeretjük, és még nagyjából az ismeretségkörünket is sikerült ezzel megfertőzni. Mi a legjobb ebben?
Ugye önmagában ma a víz, a vízen lenni, az egy nagyon megnyugtató érzés. Igazából teljesen mindegy, milyen vízen vagyunk, hogy most az folyik, nem folyik, vagy sötétkék, vagy zöld, vagy mindegy. Nekem egy személyes kívánalom, hogy csönd is legyen. Uh-huh. Innentől kezdve a motorcsónak volna, meg ez a jetski játék, ez kiesik. És viszonylag jól együtt lehet lenni a természettel, kivéve, hogyha a szomszédhajóban nincs egy 20 kilós hangfal, amiből ömlik a MC uh-huh. haver, meg hasonló szar, akkor egy nagyon-nagyon békés állapotba tud jutni az ember. Ez egy olyan tevékenység, főleg ha a Tiszán evezünk, ahol napi mondjuk 20-30 kilométert kell evezni, hogy úgy folyamatosan csinálni kell, de egy idő után egy ilyen kellemes automatizmussá alakul, úgyhogy még sört inni is lehet közben, beszélgetni lehet, és olyan igazán össze tud érni egy csapat egy hajóban. Persze a negatív dolgok is jobban kijönnek, mert annyira össze vagyunk zárva, és egymással
vagyunk.
Hát
valahol egy csapattréning ez is.
Így van, így van.
4 ember egy hajóban.
Vagy 3, igen.
Vagy 3, de ott együttműködés.
Mindenféleképpen szükséges. Fel.
Ott előjönnek a feszültségek. Tehát amikor mondjuk fáradtság is megvan, akkor hát én evezünk felváltva, én többet evezek, kevesebbet evezek, most csorogjunk, kikormányoz, stb. Tehát így ezek úgy ott vannak, de valahol meg egy ilyen csapatot is építenek kicsit, nem? Vagy a ritkán látott haverokkal összejönni, és ott együtt tölteni, még ha vannak feszkók is, akkor valahogy így összekovácsolsz. Ha
azt gondolom, hogy az egymásra utaltság, és az egymás iránti bizalom, az ha megvan, akkor egy nagyon-nagyon jó hangulatú túrát lehet csinálni. Sokszor lehet látni olyanokat, amikor egy párocska összevész a hajóban. Ez mondjuk a raftingon jobban előjön, mert ott azért gyorsabban kell reagálni, uh-huh. itt azért sok mindenre van idő, főleg a Tiszán. hogy előjönnek a feszkók, hogy majd én mondom, de te rosszul mondod, és akkor tehát a feszültség ez ki tud jönni, de nekem nem nagyon volt ilyen élményem, amikor ez
inkább
jött ki.
Csak máshol láttuk, igen, de az előfordul.
Hanem inkább ez a zen.
A lényeg az, hogy ott vagyunk a vízön, szép táj, lassan suhanunk lefelé, nyilván folyik a víz, akkor lehet csorogni, de rásegítesz. Időnként van egy kis izgalom, hogyha jönnek ilyen zúgók, vagy egy kicsit keményebb vízen.
Bedölt fa, vagy ilyesmi.
Hogy bedölt fákat kell kerülgetni. És hát ugyanálunk is az történt, hogy azért a hordók, meg a sátrak helyét egy idő után, meg a haveri körhelyét aztán végül átvették a gyerekek, és ilyen családi buliba váltott a dolog. De az is érdekes egyébként, hogy nekem például az a még folyik, még megy, kicsit vadregényes, de azért már nem az a para, hogy melyik következő kanyarba éppen fölborulok, vagy nem típusú. A Tisza jön be, és pont a kárpátai részen, nagyjából a magyar határtól 4-5 kilométerre van vége annak a szakasznak, ahol bárhol fölborulhatsz, mert jött egy nagyobb vihar, és teljesen átalakította a folyót, és igazából még a tapasztaltak sem tudják, hogy hol miért fog fölvenni, és éppen Tiszabecstől az a következő 20-30 kilométer, ahol gyorsan folyik a víz, rengeteg kanyar van, nincsenek egyenes szakaszok is, gyönyörű, nekem az egyik kedvencem. A másik meg a Szigetköz lett, ami viszont egy új felfedezés, hogy éppen így föltöltődött, és nem is olyan régóta lehet oda menni, vagy érdemes oda menni, nem vizitúrázni. De van, akinek a Bodrog jöhet be, nagyon lassan kanyarog, nagyon árnyas, mondjuk pont ezért kikötni is nagyon nehéz a Tiszán meg, amikor éppen kedves szottyan találsz egy homokparot, egy kavicsparot, ahol senki nincsen rajtad kívül, az a te kis különbeáratú strandod, ahol meg tudsz állni, és csak a tiéd.
Arról nem szóval beszélve, ez... hogy sok helyen térdig ér, tehát hogyha nincs homokpad, akkor is, ha csak nagyon
a folyó közepén.
Van. Igen, ki lehet ugrani a folyó közepén.
És amit mondtál a jetskikről, azért volt érdekes, mikor egyszer a Dunán neveztünk, hogy nem csak azért, hogy máshogy kell, mert jönnek folyamatosan a hajók, és szembe kell fordulni a hullámmal, és nagyobb odafigyelést igényel, de hogy egészen más, amikor folyamatosan zaj van körülötted, a Dunakanyarban is. Mert nagyon szép, gyönyörű, ahogy közeledik a Visegrádi fellegvár.
Már megnézed, és utána még 2 óra múlva is ott van.
A Dunakanyarban pont nem. De mondjuk, ha...
Nem, ez a bazilika.
Ez a bazilika, igen, hogyha távolról indulsz valahol Nyelgeskújfalú környékéről, mire odaérsz az esztergomi bazilikához.
Az összes téglát már megszámolt.
Igen. Az vagy nem annyira izgalmas. Úgyhogy mindenkinek más nyilván, még ezen belül is a preferenciája, de tényleg azt mondjuk, hogy érdemes
ami kipróbálni. Még, ami még eszembe jutott, amikor itt soroltad, hogy merre lehet még menni, hogy például Héjvízen is van, ott pedig télen van,
igen.
Ott a meleg vízbe lehet evezgetni, az különösen akkor jó pofa, vagy akkor szép, hogyha havas a táj, és közben ott ülünk a gőzölgő vízben, és evezünk. A
Héjvízi tóból kifolyó
csatorna.
Csatorna, igen. Abban még ott a merészek bele is mennek, ott, ahol indul, és még télen is lehet benne fürödni. Talán nem szabályos, úgyhogy akkor nem szóltam. Ki van írva. Igen. De a lényeg az, hogy már ott oda is szerveznek vizitúrákat. És hát ugye van, ahogy ez a műsor elején is visszajukadtunk végül is, ahogy elkezdtük, a dilemma, hogy bérelünk egy csónakot, meg lapátokat X helyen, majd pedig 6 nap múlva, vagy Y nap múlva néhány 10-20-30-40 kilométerre lejjebb jönnek érte, és azon kívül mindent magunknak oldunk meg, vagy pedig szépen akár csillagtúraszerűen, akár vándortáborszerűen mindig verjük a sátrat, vagy akár megyünk szállásokra, itt már mindenki az egyéni preferenciájától, kedvétől, hajlandóságától, kényelmi faktorától függ, hogy hogyan oldja meg. A szolgáltatóipar az rajta van, tehát sok cég szervez vizitúrákat. Jövő héten meg majd megkérdezzük. A túravezetőt, aki már 23-24 éve csinálja, kezdetben a Tiszán, aztán most már több helyen is az országban, hogy hogyan változtak az igények, preferenciák, illetve az ő oldalára hogyan néz ki mindez. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten tehát Okos Utas Magazin ugyanebben az időben, ugyanitt 90.9 Jazzy Rádió.
Bízz magadban, utaz okosan.
Igen, menjünk, utazzunk, megszervezzük magunknak, és rengeteg mindent látunk kis költséggel, ügyesen, okosan. Jövő héten folytatjuk.
Sziasztok.
Kellemes estét, szevasztok.
Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan!